Csendes együnkkel imádkozzunk. Urunk, áldunk téged, amiért újra a te igéd közelébe vonzasz bennünket. Köszönjük, hogy idejöhetünk hallgatni a te igédet, és kérünk, hogy ne legyünk olyan feledékeny hallgatók, akik csak egy pillanatra nézünk bele a te igéd tökéletes tükrébe, aztán elfelejtjük, amit láttunk, hanem íródjon bele a te királyi törvényed a mi szívünkbe. Kérünk téged azért, hogy jöjjél szent lelkeddel, tedd szabaddá a mi szívünket arra, hogy odafigyeljünk a te igédre, hogy készek legyünk befogadni azt, hogy amit nekünk mondani akarsz, az itt elhangozzék, és azt elfogadjuk. Szeretnénk téged látni mindenek előtt, Urunk. Szeretnénk, hogyha te lehetnél valóban a mi példánk, ahogy itt énekeltük is az egyik énekben. Szeretnénk, ha a te nyomdokaidba tudnánk lépegetni, és így a te életedet láthatóvá tenni a miénken keresztül. Kérünk, hogy nyisd meg így előttünk az igédet, nyisd meg a szemeinket, hogy lássuk a te igazságaidat. Amen. Szeretnénk tehát Isten kegyelméből folytatni az ige tanulmányozásunkat. Ma reggel már csak azt a verset olvasom, amelyikről itt szó lesz. Azaz a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetének a 12. versét. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek, beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. És még egyszer azt a részletet, amiről ma konkrétabban szó lesz, légy példája a hívőknek magaviseletben. Ez a kifejezés azt jelzi számunkra, hogy Isten tulajdonképpen minket példáknak állít, szeretne állítani más emberek elé. Légy példakép, de pontosabban talán még úgy lehetne visszaadni ennek a szövegnek a jelentését, hogy légy példája a hívőknek. Ami nem teljesen ugyanazt jelenti, egy kicsit árnyalatbeli különbség van itt a jelentésben, mert ez, hogy légy példája a hívőknek, ez azt jelenti, hogy élj úgy, hogy benned azt lássák meg, milyen életet él egy igazi keresztény ember. Légy példája. Mutasd meg ezt a példát. És akkor biztos lesznek követők is majd. Már elhangzott tegnap is, hogy a rosszindulatú kritikát pusztán szavakkal, vagy valami erélyesebb visszavágással nem lehet igazán elhallgattatni, és ezért tesz hozzá az apostol az előző keresztény erényhez még egy következőt. Tegnap ugye arról volt szó, hogy légy példája a hívőknek beszédben, most pedig még hozzáteszi azt, hogy a magatartásodban is, az egész viselkedésedben, tulajdonképpen ugye ez ezt jelenti, hogy az egész magatartásod milyen legyen. A rád jellemző magatartás, mondhatnánk talán úgy is, hogy az életstílusod, az legyen egy krisztusi életstílus. Calvin ennek a igének a magyarázatánál azt mondja, hogy az apostol arra hívja föl itt Timóteust, hogy ami az életkorától még hiányzik, vagy az életkora miatt hiányzik, az a fajta tekintély, azt pótolja a jellemének a méltóságával. A jellemével legyen olyan keresztény krisztusi jellemmé, amely megcáfolja ezeket a vádakat. A példa fontosságát szeretném itt mindenek előtt hangsúlyozni a mai igetanulmányunkban és a mai szolgálatomban. Mindenkinek vannak példaképei, ez életkoronként is változhat, Emlékszem, általános iskolás korunkban egyszer kaptunk egy ilyen feladatot, hogy ki a példaképed, ötödikesek voltunk, és az osztályfőnökünk 8. évvégén elővette ezeket a kis dolgozatokat, és én is csak néztem egyet, mert én akkor azt írtam, hogy nekem Dugovics Titus a példaképen, és ez egy nagyon vicces dolognak tűnt már akkor, de mindenkinek vannak példaképei, és nekünk keresztény embereknek is nagyon fontos, hogy legyenek példaképek előttünk, és vágyunk is erre. És az apostol maga is, aki Timóteust erre inti, nem csak másoknak mondja, hanem ő maga is ezt teljes meggyőződésből az életében követi. A tesszalonikaiakhoz írt levélben emlékezteti őket, azt mondja, ti vagytok a tanúim, és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek. Ez nem egy fölfogalkodott, beképzelt megnyilvánulás, hanem tényleg tanúi lehettek a gyülekezet tagjai az apostol viselkedésének, és én azt gondolom, hogy mindannyian nagyon is vágyunk ilyenfajta jó példaképeket látni, azért szeretünk bizonyságtételeket hallgatni, mindig fölemelik a fejüket, kinyitják a szemüket, fülüket az emberek, ha egy bizonyságtétel hangzik el valamilyen gyülekezeti alkalmon, mert ott egy élő példát láthatunk a keresztény tanítások illusztrációjaként. És ezért szeretünk sokan nagy hívő embereknek az életrajzairól tudni, életrajzokat olvasni, mert ezek nagyon tanulságos dolgok, és ez az ige arra buzdít minket, hogy ne csak azt tekintsük bizonyságtételi lehetőségnek, amikor fölkérnek bennünket egy ilyen szolgálatra, és az úrasztalától vagy a gyülekezeti alkalmon valamilyen közösség előtt ott elmondunk egy szép bizonyságtételt, az is nagyon jó persze, de az, hogy legyen az egész életünk egyfajta bizonyságtétel. Akkor is legyen bizonyságtétel, hogyha ez öntudatlanul történik, amikor a munkahelyünkön vagyunk, és a leghétköznapibb, legszürkébb dolgokat tesszük, de keresztény ember módjára tesszük. Vagy az iskolában, az osztálytársaink között, ahogyan vagyunk, vagy az egyetemista társaink között, ki hol mozog ebben a világban, mindenhol megvan erre a lehetőség. És tényleg Isten gondoskodik is arról, hogy legyenek ilyen példák előttünk. Az Ószövetség tele van csodálatosabbnál csodálatosabb példákkal, és ezt hangsúlyozza is az ige több helyen, hogy ezek példák is a mi számunkra. Ilyen ifjú embereknek a példáiból is jócskán találunk az Ószövetségben is. Gondoljunk például olyan emberekre, mint József, aki fiatalemberként oda kerül Potifár házához, és hogy milyen jellemesen áll meg ő ott egy nagyon erős kísértés közepette, hogy számára az a legfontosabb, hogy az Isten előtt ne tegyen olyan dolgot, meg az ő ura ellen se, ami nem illik a hívő emberhez, az Istennek a gyermekéhez. Vagy Józsué, milyen példakép lehet, aki viszonylag szintén fiatal emberként lép elénk a Bibliába, amikor kiküldik a 12 kémet Kánaán földjének a kikémlelésére, és a 12 emberből 10 síránkozva jön vissza, és csak Káleb, egy nálánál idősebb ember, és ő, az ifjú Józsué az, aki viszont bátorítja őket, hogy ne féljetek, mert megesszük őket, és egyszerűen az Isten a kezünkbe adja ezeket a hatalmas termetű embereket is, hogyha bízunk benne. Vagy Dávid, amikor fiatal gyerekként még kiáll a nagy filiszteus óriással szembe, mert nem tudja elviselni azt, hogy ott gyalázza Izraelnek az Istenét és az Isten népét ez a pogány körülmetéletlen ember is, kimer állni a hitébe. Vagy Salamon, aki fiatalon kerül a trónra, és olyan fontos neki az Isten ügye, hogy nem hosszú életet, meg nem gazdagságot kér, meg a trónjának a bebiztosítását, az ellenségeitől való mentességet, szabadságot, hanem adjon neki az Isten olyan bölcsességet, amivel tudja vezetni ezt a népet. És Dániel és társai Babilóniában, amikor bátran kiállnak a hitük mellett, mennyi csodálatos példakép, ami egy-egy élethelyzetbe mind megelevenedhet és erőt is adhat nekünk. És a körülöttünk élők is várják a hívő emberektől a példát. Várják a példát. Talán még egyszer régen, ha jól emlékszem, Karácsony Sándornak valami könyvében olvastam, arról ír, hogy ott egy hívő ember bizonyságot tett valami ismerősének, szomszédjának vagy kinek, és ez az ember nem nagyon reagált hosszú ideig, semmi jelét nem adta, hogy valami hatással lett volna ez ő rá. Egyszer aztán, amikor évekkel később ezt megtette, azzal magyarázta ezt a hosszú kivárást, hogy eddig figyelte a bizonyságtévőnek az életét. Hogy vajon igaz-e az, amit a hívő életről ő neki mondott. És a példaadó keresztény élet az valóban nagyon fontos, és a példaadó keresztény életnek többnek kell lenni, mint amit az apostol az utolsó időknek azokról a képmutatóiról ír, ugye kegyes emberekről, talán gyülekezeti tagokról mondja, hogy akiknél megvan a kegyesség látszata, de annak az erejét megtagadják. Ezek nem külső pogány emberek, akikről az apostol ír, olyanok, akik keresztjének idézőjelbe a látszat meg is van, de a tartalom, az erő az nincsen, és biztosak lehetünk abban, hogy a mi életünket is figyelő szempárok kísérik, és minden helyzetben vannak, akik figyelik, hogy mi hogy viselkedünk, és bizonyára meggyőződhettünk már arról is, hogy milyen kritikusak ezek a szempárok, és hogy a hitetlen emberek mennyire tudják azt, hogy egy-egy helyzetben egy keresztény embernek hogy kellene viselkedni. Ő nekik eszükbe sincs, de azt tudják, hogy mit kellene elvárni, vagy mit lehet elvárni, sőt, még olyat is elvárnak néha, amit talán Isten se vár el tőlünk igazán, de figyelik a mi életünket is. Sok igazság van abban, amit valaki egyszer így mondott, hogy ha kíváncsi vagy arra, hogy keresztény ember vagy-e, akkor kérdezd meg egy hitetlen embert a környezetedből, hogy lát ő téged. Ha elég őszinte ember, akkor majd az egy őszinte véleményt fog mondani. És sokszor jogosak a kritikák. Azt hiszem, hogy talán Gandhitól származik az a megjegyzés, aki szimpatizált sok mindenben a kereszténységgel, de nem volt ő maga az. És azt mondta, hogy sokkal krisztusibbnak kellene a kereszténynek lenni, mint amennyire azok. Sokkal krisztusibbnak kellene lenni. És a példamutatásnak tényleg nagy jelentősége van, mert az emberek tulajdonképpen látni szeretnének. Úgy van, most is, mint ahogyan a János evangéliumában olvassuk azt a történetet, hogy nem sokkal már Jézus kereszthalála előtt fönt vannak Jeruzsálemben, és akkor két tanítványhoz, Andráshoz és Fülöphöz oda mennek a görögök, hellén műveltségű emberek, és azt kérik tőlük, hogy mi látni szeretnénk a Jézust. Tulajdonképpen ez van ott kereső emberekben. Mi látni szeretnénk a Jézust, és a Jézus szeretnék látni. Nem minket nagy mellénnyel, hanem Jézus szeretnék meglátni az életünkbe. Mert az vonzó. És tényleg nagyon fontos, hogy őt tudjuk mi megmutatni embereknek, mert aki őt látja, az fog érezni igazán vágyat arra, hogy maga is keresztjénné legyen, elinduljon ezen az úton. Emlékszem, még egyszer régen Liza néni beszélt arról, hogy az ő lelki indulásáról, hogy ő kezdetben, még a megtérése előtt eléggé kritikusan nézegette a hívő embereket, és nem annyira szimpatizált velük, nem akart ilyen emberek közé igazán tartozni, de egyszer valahol hallott olyan, vagy látott olyan fiatal keresztjén nőt, azt gondolom, nem tudom pontosan ki lehetett ez az ő számára fontos ember, de utána magába azt mondta, hogy ilyen szeretnék lenni. És ez egy nagy nyitás volt akkor az ő életében, ilyen szeretnék lenni. És valahol azt gondolom, hogy ez a magaviseletben való példamutatás, ez ilyesmiről szól. És tudjuk, hogy sok ember számára volt fontos az, hogy körülötte hívő emberek, hiteles hívő emberek éltek. Én szeretem az egyház történetet is, és eszembe jutott egy példa, olvastam valahol, a második századnak a második felébe élt egy Tertullianus nevezetű egyházatya, egy jelentős egyházi férfiú lett ő, már jó férfi korában lett pogányból, egy tanult pogány emberből keresztjén, és aztán a keresztjén hitnek a védelmezője, egy apologéta, aki sok védelmező iratot írt a kereszténység mellett a támadásokkal szembe, és ő írja egy helyen azt, hogy a legtöbb pogányból megtért ember nem úgy fogadja el Krisztust, hogy különböző könyveket olvas, meg igehirdetéseket hallgat, hanem úgy, hogy először nézi a keresztényeknek az életét, hogyan élnek, és hogyan halnak meg. És ez egy nagyon lényeges dolog. Itt énekeltük az egyik énekbe, és valahogy úgy szólt a szöveg, hogy Jézus a mi példánk, vagy példaképünk, nem tudom én ezt az éneket még igazán. És azért azt látni kell, hogy a legfőbb példa előttünk Jézus Krisztus. Persze mindjárt hozzáteszem azt, hogy ő sokkal több, mint példakép. Nagyon kevés lenne az, ha mi csak egy példaképet látnánk, és azt próbálnánk kopírozni, utánozni, ez biztos, hogy nem sikerülne. De a másik végletbe se essünk. Ő szabadító, természetesen elsősorban, de példa is, példakép is. Ezt ő maga is több helyen is hangsúlyozza a tanítványai előtt. Tulajdonképpen, amikor követőket hív, tanítványokat hív, akkor az ő követésére hívja őket. Vagy amikor azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok nálam a ti lelketeknek. Tanuljátok meg tőlem. Ezt tanulni kell. Őtőle lehet tanulni. Vagy amikor az utolsó vacsora estéjén megmossa a tanítványoknak a lábát, és megkérdezi, hogy értitek, hogy mit tettem veletek? Aztán azt mondja, hogy példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is akképpen tegyetek egymással, így viszonyuljatok majd ti is egymáshoz. Valaki azt mondta, hogy a keresztjén élet ereje a példákban van, és olyan gazdag a mi hitünk mások szemében, amennyi élő példát tudunk mi fölmutatni. Eszembe jutott egy kis sztori, amit még az előző gyülekezetben az ott élő elődöm idős lelkipásztor mesélt. Ő valahol fönn Borsodban volt a diktatúra idején, a legsötétebb 50-es években lelkipásztor, és ott történt meg az, hogy egy alkalommal ott a településnek a vezetői valami erőszakos meggyőzésnek számva ezt kivezényelték a falu lakosságát, valami ostoba dolog volt ez, én nem is értem ezt pontosan, valami szöget kellett beverni egy deszkába, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy közben valami olyan jelmondatot kellett mondani, valami olyan szöveget, ami hát azt fejezte ki, hogy ők ezt a rendszert mennyire szeretik, meg mennyire támogatják, ilyen Rákosi, meg egyéb ilyen dolgokat. És ennek a lelkésznek is oda kellett menni, mondani ott valami dolgot, és ő azt mondta, hogy minden eszme annyit ér, amennyien készek érte meghalni. És ez szerintem, ha nem is egy abszolút igazság, de azért egy sok igazságot, nagy igazságot tartalmazó dolog. Minden eszme annyit ér, amennyien készek érte meghalni, áldozatot vállalni. Ma egy kicsit ezt a példát félve mondom, amikor itt az öngyilkos merénylőkről hallunk naponként, akik fölrobbantják magukat, meg másokat, magukat mártírnak tartva, az iszlám vallás mártírjának tartva. Van egy nagy különbség azért, amit nem szabad nem észrevennünk, a keresztény mártírok, azok között, akiknek a torkát elvágják például, meg akik így fölrobbantják magukat, mert az ő mártíromságuk az nem az igazságról, meg az iszlámnak a csodálatos igazságairól szól, hanem ennek a vallásnak az erőszakosságáról és az agresszivitásáról. De azért így a hétköznapi életben ez, azt gondolom, hogy sok tekintetben megáll, hogy ahány áldozatra kész követője van, mondjuk a kereszténységnek, a világ annyira tekint föl rá. És ez a mi felelősségünk. Ha akarjuk, ha nem, az életünk példa mások számára, vagy jó, vagy rossz példa, de fürtéző szemek kísérik minden tettünket, és gondolkodjunk el rajta, hogy a körülöttünk élők vajon milyen példaképnek láthatnak bennünket, vagy talán még jobb így föltenni a kérdést, hogy mennyire látják a mi életünkben meg Jézus Krisztust. Mit jelent így élni? Mit jelent ilyen példaként élni? Mivel egy kicsit ez ilyen ige tanulmányozó alkalom, én így gondolom, hadd olvassak két bibliai idézetet, nem megyek nagyon bele a magyarázatába, csak hogy mégis mit jelent. Mindenféleképpen a világtól különböző szent életet kell, hogy jelentse ez. Péter apostol írja, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Vagy egy másik hely, tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Általános közhely ugye, hogy a legjobb védekezés a támadás, de a keresztény élet dolgában ez nem így van. A keresztény élet dolgában nem a visszavágás, a támadás a legjobb védekezés, hanem a hiteles élet. Ezt ajánlatja itt az apostol. A hiteles élet a legjobb védekezés. És még arról szeretnék itt szólni, hogy milyen érvek szólnak egy ilyen életre való törekvés mellett, egy ilyen odaszánt Krisztus követés mellett, mik azok az érvek, amiket így magunknak is jó megfogalmazni, másoknak is esetleg tanácsként adni. És ezek között már említésre kerül, de azért hadd hangsúlyozzam, hogy Az, hogy minket kötelez a mi elhivatásunk, a nevünk, mondhatnám így is. A keresztény név, megtanultuk a konfirmáció idején, az azt jelenti, hogy Krisztusi, Krisztushoz tartozó, Krisztusnak a követője, ezt jelenti ez a név, és a nevünk kötelez bennünket. A legenda szerint Nagy Sándornak volt egy katonája, aki nem a bátorságáról volt a leghíresebb, és őt is Alexandrosnak hívták, és egy alkalommal Nagy Sándor azt mondta neki, hogy vagy harcolj bátrabban, vagy változtasd meg a neved. És ez igaz ránk keresztényekre is, hogy ha Krisztusnak, kereszténynek tartjuk magunkat, akkor ez kötelezzen bennünket arra, hogy ennek megfelelően éljünk. És azért is fontos, mert újra hangsúlyozom, az ilyen élet tulajdonképpen szavak nélküli missziónak tekinthető. Ez misszió, szavak nélküli misszió. Nagy kérdés ugye sokszor, hogy hogyan misszionáljunk, hogyan közelítsünk meg embereket, és mindenféle módszerek szóba jönnek meg, törjük a fejünket ezen, mit csináljunk. És azt gondolom, hogy a legkézenfekvőbb misszió az, amikor a körülöttünk lévő emberek előtt krisztusi módon élünk. Ez a legmeggyőzőbb. Én azt látom, hogy a gyülekezetbe elsősorban nem ilyen kampányokkal lehet manapság embereket hívogatni. Lehet bedobálni a szórólapokat, meghívókat, meg mindenfélére hívogatni embereket. Úgy kerülnek a gyülekezetbe 90%-ban emberek, én azt látom, hogy oda hozzák egymást azok a keresztények, akiknek a környezetéből valaki már őket annyira hitelesnek ítélte, hogy megfogadom a hívását, és elmegyek a gyülekezetbe vele. Így, ez a leghatásosabb módja, azt gondolom, a mai missziónak az egyik formája mindenképpen. Szintén Péter apostol egy helyen, ahogy az asszonyokat inti, azt mondja, ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyelje meg őket, figyelve istenfélő és tiszta életükre. És mondja, hogy a régi hívő asszonyok is, mint Sára, így ékesítették magukat, és őket tekintsék példának. Az előbb említett egyházatja ez a Tertullianus, még annyit érdemes itt róla elmondani, hogy úgy lett keresztjén, ő egy pogány származású tanult ember volt, hogy a felesége keresztény volt. És a feleségének az élete győzte meg őt arról, hogy érdemes keresztjénnek lenni. Persze otthon a legnehezebb az embernek hívő emberként, keresztjénként élni. Otthon szoktuk kiengedni a szelepet, otthon szoktuk kimondani azt, amit mások előtt sokszor nem mondunk ki. Otthon elengedjük jobban magunkat, és sok igazság van abban a megállapításban, hogy annyira vagyunk keresztjének, amennyire otthon annak ismernek bennünket. A családtagjaink, házastársunk, gyerekeink, majd később itt a következő években biztos a legtöbben ti is már ilyen emberként értek. És otthon keresztjének lenni. Nagyon fontos dolog. Minden személynek, minden embernek van valamiféle lelki kisugárzása, valami atmoszférája. Biztos észrevettétek már ti is ezt, hogy nem csak a dezodor meg a parfüm illatok lengik körül az embereket, hanem van valamiféle lelki atmoszférája is, légköre minden embernek, és ez nagyon különböző lehet. Attól függ, hogy tényleg a szívébe, a lelkébe milyen töltés van valakinek. Vannak olyan személyek, akikből valamiféle erotikus vonzerő, vagy nem tudom én milyen hatás árad, mert bizonyára belülről ők olyanok. Van, akikből az agresszivitás, van, akikből mit tudom én mi, mindenkiből. De az a jó, hogy a krisztusi élet is olyan hatalmas dolog tud lenni, aminek jó illata van, és ennek illata van. A többit mondhatnánk idézőjelbe óemberi testszagnak, a testnek a cselekedetei hatnak így, és érezhetők, és olyan csodálatos dolog, amikor olyan emberekkel találkozunk, akikből a Krisztusnak a jó illata árad. És mondja is ezt az ige, hogy mi a Krisztusnak a jó illata vagyunk, az életnek az illata. És azzá kell lennünk, amivé Jézus Krisztus tulajdonképpen a hívő embert már tette. Azt mondja velünk kapcsolatban az ige, hogy mi megfeszítettünk a Krisztussal együtt. A Róma 6 egy nagyon fontos ige ilyen szempontból, ahol arról van szó, hogy tudjátok, hogy nem tudjátok, hogy vele együtt meg vagytok feszítve. Az óemberetek a Krisztusban vele együtt megfeszítettetek. És ha meghaltatok a bűnnek, akkor most már ne a bűn szerint éljetek. Legyetek azzá, amivé a Krisztusban lettetek hívő emberek. És az Isten szándéka az velünk, hogy egyszer majd úgy nézhessenek a mi életünkre, mint akik bátorító például szolgáltak másoknak, mint a zsidó levél írója, amikor azt írja, hogy ne feledkezzetek meg a vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. És ott azzal folytatódik, hogy különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok félrevezetni magatokat. A ti lelki vezetőitekre figyeljetek. És itt ebben az összefüggésben még így a tévtanításokhoz, megtévesztő emberekhez való viszonyulásban is nagyon fontos dolog ez. Emlékszem, hogy nekem sokszor egy megerősítő gondolat volt az, amikor a nagy reformátorokra tekintettem, akik tényleg a tiszta, kristálytiszta evangéliumi tanítást képviselték, mindenféle szektás mellékzöngéktől függetlenül, és milyen példás életet éltek. Milyen csodálatos példamutató életet éltek. A feleségem mesélte, hogy amikor még ilyen kezdő hívő volt, és megkörnyékezték őt, ilyen karizmatikus, rajongó csoportnak a tagjai, és nagyon hívták volna erre az útra maguk közé, de ő járt egy hívő gyülekezetbe, és ott voltak nagyon példás életű személyek, a gyülekezet vezetői, presbiterek, az ifjúsági csoportnak a vezetője ott volt előtte, és ő arra gondolt, hogy hát ezeknek az életébe nincs, ők nem követik ezeket a szektás tanokat. És mégis olyan vonzó életet tudnak élni, és végül is őt azt győzte meg, hogy nekem pont elég lesz, hogyha én úgy tudok élni, mint ahogy ezek az emberek, és nekem nincs szükségem semmilyen extra dologra, hanem én megelégszem a tiszta igének a tanításával. És a végén még egy gondolatot azért hadd szenteljünk annak, hogy hogyan valósítható ez meg. Így a példaképet hangsúlyozva megvan az a veszély, hogy egy kicsit ilyen teljesítmény elvárás formában jelenik meg ez a dolog előttünk, de ne így értsétek ezt, hanem úgy, hogy most a hangsúly a példa mutatáson van, de azért egy pillanatra se felejtsük el azt, hogy ez nem a magunk erejéből megy. Hogy Krisztus tehet bennünket ilyenné. Hogy csak vele lehet így élni. Hogy ez nélküle nem megy. Ha ő él a mi szívünkben, akkor lehet egyre inkább egy ilyen őrámutató életünk. Pont annak az efézusi gyülekezetnek írja az apostol a levelében azt a részt a második fejezet elején, ahol már hívő emberként őket arra emlékezteti, hogy mi volt a megtérésetek előtt. Azt mondja, hogy a világ életmódja szerint igazodva a levegő birodalmának a fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Mi is így éltünk, ő önmagát is ide sorolja. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságait követve, és az érzékek hajlamait követve, a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De aztán folytatja, hogy miért lehetett mégis egy nagy váltás az életükben, miért lehet most ez mind más, mert azt írja, hogy de életre keltetek. Mert Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk, a vétkek miatt életre keltett a Krisztussal együtt. Ez a titka. Életre kelni a Krisztussal együtt. Meg az életünket egészen odaadni a Krisztusnak. Amikor merjük az életünket tényleg erre föltenni, akkor valósul ez meg, vagy valósulhat meg. Még egy ilyen egyház történeti példát hadd mondjak, és ezzel zárom be itt a mondandómat. De azt hiszem, hogy sokan ismeritek Augustinus megtérésének a történését, csak úgy utalok éppen ezért rá. Az élete derekán, hosszú vonakodás után, mindenféle testi-lelki tévejgések után, hogy hogyan vette ő a kezébe egy titokzatos szomszédkertből áthalló gyerekéneknek a hatására a Bibliát fölütötte, és a szeme azon az igén akadt meg a Római Levél 13. fejezetében, ahol az állt, hogy az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van, tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltözzétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. És azt gondolom, hogy a mi életünkben is így történhet ez, és onnantól kezdve ennek az embernek az élete egy krisztusi, Krisztus követő élet lett, és adja Isten, hogy a mi életünkben is legyenek ilyen nagy pillanatok, amikor újra megújítjuk a vele való közösségünket, szövetségünket, hogy tudjunk így az ő tetszésére élni. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük a Te ígédet, azt is, hogy tükröt tartasz abban elénk, és hányszor láthattak bennünket mások hozzád méltatlan módon viselkedni, indulatoskodva, olyan módon, ami egyáltalán nem méltó a mi nevünkhöz, és nem méltó hozzánk, mint keresztjénekhez. De köszönjük, hogy olyan nagy türelmű, irgalmas vagy, kegyelmes vagy, és hogy mi abban a reménységben élhetünk, hogy Te, aki elkezdted bennünk a jót munkálni, nem hagyod félbe, hanem elvégzed, és hisszük, hogy ez a hét is azt a célt szolgálja, hogy közelebb jussunk e felé, a beteljesülés felé, hogy egyre inkább levetkőzzük a mi régi óemberünket, és felöltözzük a Krisztust. Kérünk, hogy segíts ebben nekünk, munkálkodjon a Te igéd a mi szívünkbe, és áldj meg minket, Urunk, hogy a beszélgetésben is majd így tudjuk egymást építeni. Amen.